Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul a webáruházaknál és a futárcégeknél, írja az Infostart. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azután kérte vizsgálatokra a gazdasági versenyhivatalt, hogy a kormányhivatalokhoz számtalan panasz érkezett az online rendelt termékekkel kapcsolatos szállítási problémákkal összefüggésben. Újjáépítik a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat. Magyarország kormánya arról döntött, hogy nem csak a 471-es utat építik újjá négy sávosítással, hanem a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat is, mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter. Kiemelte, ennek része lesz 50 km vasúti pálya teljes újjáépítése, a két város közötti vasúti kapcsolat erősítése. Ez azt jelenti, hogy a 471-es út vasúti csomópontját úgy kell megvalósítani, hogy felüljárót kell építeni. Felidézte, hogy van egy szakasza a 471-es útnak, amely négy sávosításra kerül. A beruházás rövidesen befejeződik, és a vasúti átkelési pont az egyik dugó a városban. Ezt úgy fogják átépíteni, hogy a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztésének részévé teszik. Ez részben Európai Uniós forrásból fog megvalósulni. 2025. januárjában megjelentetik a közbeszerzést, jövő évben a munka megkezdhető, hiszen rendelkeznek az összes szükséges kiviteli tervvel és engedéllyel, sőt az erőforrásokkal is, mondta Lázár János. Október végétől országosan elérhetők lesznek a térítésmentes, influenza elleni vakcinák, írja az Infostart. Már megkezdte működését a légúti figyelőszolgálat. A tavalyi szezonhoz hasonlóan az idei szezonban is 949 ezer adag térítésmentesen felhasználható influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebb, kockázati csoportba tartozók számára. Az Energiaügyi Minisztérium előkészítette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a legmagasabb szintű energetikai jogszabályok időszerű módosításait. Az őszi parlamenti ülésszakra előterjeszteni kívánt változtatások jelentős része a zöld energiahasznosítás további térnyerését, az időjárás függő megújulók lendületes terjedése okozta kihívások kezelését szolgálja. A tervezett előírások egyebek mellett megkönnyíthetik a társasházak számára a napelemes rendszerek telepítését, felgyorsíthatják az áramhálózat rugalmasságát növelő fejlesztéseket, hozzájárulhatnak a háztartási méretű kiserőművek termelésének mérhető vételéhez. A 2024. október 23-áig véleményezhető tervezetek a kormányzati honlapon érhetők el. Sikeres a településfásítási program. 2020-as indulása óta az év végéig több mint 2000 településen 56 ezer sorfát ültetnek el, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a program a rendszerváltás óta a legnagyobb belterületi fásítási program. Az idén 10 000 sorfa jut el 543 településre. A tavaszi időszakban 226 településen már 4 000-et elültettek, a mostani őszi ültetési időszakban pedig 317 település kap 6 000 sorfát. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, november első felében megérkeznek a kérdőívek, melyben 11 kérdés lesz. A visszaküldés határideje december 20-a. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban. Navrasics Tibor azt javasolja, hogy a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, megyei jogú várospolgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. Híreink végén az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után országszerte derült napos, száraz idő várható. A keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a közelmúltban nyitotta meg kapuit a Brekkencs napközbeni gyermekfelügyelet. Az intézményben ezzel egy hiánypótló szolgáltatás indulhatott el, és már az előzetes igényfelmérésekből is kiderült, a dolgozók és a hallgatók örömmel fogadják a kezdeményezést. Mai műsorunkban dr. Szebeni Ritával, a projekt szakmai vezetőjével beszélgetünk, egyebek mellett arról, miért volt szükség e szolgáltatásra, de szó lesz még a csecsemő és kisgyermeknevelő képzésről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet dr. Szebeni Ritát, akivel azon apropóból találkozunk, hogy megnyitott az egyetemen a Brekkencs gyermekfelügyelet. Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a meghívást!
Mit is takar ez a Brekkencs? Mi ez a gyermekfelügyelet, és miért kellett életre hívni?
Jó, a napközbeni gyermekfelügyelet a szakmai útmutató szerint egy olyan ellátási forma, amely 20 hetes kortól 14 éves korig biztosítja a gyermekek számára a felügyeletét. Azon időszakokban, amikor a köznevelési, közoktatási intézményeknek a nyitvatartása, amikor zárva vannak ezek az intézmények. Ez a gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy hétközben 3 év alatti gyerekeket tudunk ellátni, mivel ugye a 3 év feletti gyerekek óvodába vagy iskolába vannak, így hát tulajdonképpen a bölcsődei korosztály az, aki megjelenik a gyermekfelügyeletben. Egy előzetes igényfelmérés alapján erre is nagyon nagy igény volt, illetve úgy alakítottuk ki a nyitvatartásunkat, hogy szombati napon is nyitva legyünk, ugye ilyenkor ténylegesen be vannak zárva a köznevelési, közoktatási intézmények, és ez hatalmas segítség az éppen tanulmányaikat folytató hallgatóinknak, vagy az éppen tanórát tartó oktatóknak, amikor is már nagyobb életkorú gyerekek is bekerülnek a napközbeni gyermekfelügyelet ellátásába.
Kik élnek ezzel a lehetőséggel?
Hallgatók, illetve tehát az egyetem hallgatói, illetve dolgozói élnek ezzel a lehetőséggel, és mi jelen állás szerint még csak is ők élhetnek vele. Tehát az egyetemnek az a szemlélete, hogy egy ilyen hallgatóbarát, családbarát közeget biztosítson az egyetemi polgároknak, ez nagyon fontos, és ezzel nagyon-nagyon megkönnyíti a kisgyermekes családok, vagy a gyermekes családoknak az életét.
Itt egy elég nagy távot említett a korosztályi tekintetben. Miért van erre szükség, hogy egészen 14 éves korig fogadnak gyerekeket, és ugye ők mondjuk el vannak-e különítve valahogy?
Hát, hogy szükség van-e, mindenképpen inkább a szakmai iránymutatás az, amit követnünk kellett, tehát, hogy ezt a 14 éves kort, ezt nem mi határoztuk meg, hanem a napközbeni gyermekfelügyelet, mint ellátási formának a szakmai iránymutatása szabja meg számunkra. És igen, a másik kérdésére a válaszom, el vannak különítve. 2 csoportszobát tudtunk kialakítani a projekt kapcsán, mert hogy egy pályázatból sikerült megvalósítani ezt a kezdeményezést. 2 csoportszobát alakítottunk ki. Az egyik csoportszoba a 6 év feletti korosztály szempontjait, igényeit, életkori sajátosságait vette figyelembe, és van egy másik szobánk, ahol pedig a piciket 6 év alatt vagy 3 év alatti gyermekeknek az igényei szerint alakítottuk ki ezeket a csoportszobákat, vagy ezt a csoportszobát.
Előzetes igényfelmérésről volt szó, hogy ugye ez előzte meg a megnyitást. Ez mit takart?
Az egyetem hallgatóinak, illetve dolgozóinak küldtünk ki egy kérdőívet, hogy egy esetleges ilyen megvalósuló projekt alkalmával élnének azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekeiket akár beadják egy ilyen gyermekfelügyeletben, és már ott azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt az igényre. Ahogy gondoltuk is, hétközben a 3 év alatti gyerekek szülei jelezték igényüket arra, hogy szeretnék elhelyezni, vagy szeretnék ezt az ellátást igénybe venni. A hétvégi nyitvatartás pedig ugye úgy alakult ki, hogy az egyetemi rendből adódóan szombaton is ugye a levelezős oktatáshoz folyik, és akkor is nagyon nagy probléma sok hallgatónak vagy oktatónak, hogy ez idő alatt hol helyezze el a gyermekét, ahol biztonságban és egy ilyen szeretetteljes közegben tudja.
Hány főt tudnak befogadni? Hány gyermeket?
A két csoportszoba lévén 2x7 főt tudunk fogadni, ezt is a szakmai iránymutatás adja meg.
És ha már itt tartunk, akkor kik vigyáznak a gyerekek?
Szintén fontos volt nekünk. Az előírás szerint egy 100 órás tanfolyammal rendelkező gyermekfelügyelő az, aki vigyázhat a gyermekekre, de azt gondoltuk, hogy ennél mi sokkal inkább magasabb színvonalú ellátást szeretnénk biztosítani, úgyhogy jelenleg a munkavállalóink végzett csecsemő és kisgyermeknevelő, BL szakos diplomával rendelkező munkavállalók, óvodapedagógusok, és van egy fönnkoordinátorunk, aki pedig az adminisztrátori munkát végzi.
Itt ugye hangsúlyos, hogy végzett szakemberekről van szó, de mondjuk mi van azokkal, akik tanulmányaikat folytatják, ők esetleg bemehetnek-e akár megnézni, hogy mi történik itt?
Igen, ez egy nagyon jó lehetőség volt a tanszékünknek, a képzésnek, ugyanis a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés, óvodapedagógus képzés, vagy akár a tanítóképzés is itt van a pedagógia karon, ahol ha nem is hivatalos gyakorlatukat, de mindenképpen hospitálást, vagy egy alternatív ellátási formával tudnak megismerkedni a hallgatóink, illetve több olyan óránk is van, amelynek keretében tudnak gyakorlatot, vagy gyakorlati feladatokat ellátni és végezni, természetesen úgy, azokat a szakmai irányelveket szem előtt tartva, hogy a gyerekek ellátását azért annyira nagyon ne zavarjuk.
Most itt egy hét távlatáról tudunk beszélni. Mi a tapasztalat? Milyen korú gyerekek vannak ott? Mi a visszajelzés esetleg?
Az egy hét távlatából is azt tudom mondani, ami talán az igényfelmérés mutatott. Hétközben vannak ezek a 3 év alatti pici gyerekeink, akiket egy ilyen klasszikus bölcsödei beszoktatás útja viszünk végig, lévén, hogy tényleg végzett szakemberek vigyáznak rájuk, hiszen számukra azért nagyon fontos, hogy ne egy ilyen egyszeri alkalom legyen, hanem az életkori sajátosságukból az adódik, hogy beszokjanak, hozzászokjanak ahhoz a személyhez, aki a nap folyamán vigyázni fog rájuk, illetve megvolt az első hétvégénk is, ahol valóban 8-10-12 éves gyerek is igénybe vette a szolgáltatást.
Ez a beszoktatás itt mondjuk ugyanúgy működik, mint egy átlag bölcsődei beszoktatás esetében?
Így van, tehát ugye a csecsemő és kisgyermeknevelőink tulajdonképpen azok a szakemberek, akik a bölcsődei nevelők, bölcsődei kisgyermeknevelők lesznek, úgyhogy ők ezt a folyamatot szakszerűen végig tudják vinni, és ehhez ragaszkodunk is egyrészt a szülő, másrészt pedig a gyermek szempontjából ez egy nagyon fontos folyamat, hogy ezt végigjárja, és semmiféle olyan kellemetlen élmény ne érje, ami esetleg a későbbiek folyamán kihatással lehet az ő életére.
Az is lehet, hogy ezek a gyerekek mondjuk könnyebben szoknak be másik intézménybe.
Nem valószínű, hogy ez a tapasztalat ez erre is jó lesz, igen.
Akik ott dolgoznak jelenleg, ők az intézmény keretein belül végezték, gondolom, tanulmányaikat. Szerettek volna? Nagy volt a jelentkezés, hogy ők itt dolgozzanak?
Igen, egy álláshirdetés kapcsán ugye kerestük a munkavállalóinkat, és mégiscsak valahogy úgy alakult, hogy az egyetemhez kötődő volt hallgatóink azok, akik kiválasztásra kerültek, de nagyon nagy volt az érdeklődés, és a pályázat lezárásával még a mai napig kapok leveleket, hogy szeretnének itt dolgozni, vagy nagyon érdeklődnek ennek a működésünk iránt.
Visszatérve kicsit a kezdetekre, volt egyébként valami jó gyakorlat, ami már mondjuk mutatta az utat, hogy hogyan kellene ezt az egészet megvalósítani?
Túl sok támpontunk nem volt, természetesen napközbeni gyermekfelügyeletek működnek az országban, de az az érdekessége, hogy nem intézmények szokták ezt működtetni, hanem inkább családok, magánszemélyek működési formája ez a napközbeni gyermekfelügyelet inkább. Úgyhogy igazából egy úttörő is vagyunk ennek a kezdeményezésnek. Szerintem országosan is egyedülálló lehet, teljesen biztos nem vagyok benne, de ez a kezdeményezés, amit itt az egyetemünk megvalósított. Ami az irányt adta, az természetesen a szakmai útmutató, a szakmai iránymutatás, és ennek megfelelően hoztuk létre és alakítottuk ki a gyermekfelügyeletet.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül működik hasonló ilyen. Miért fontos egyébként az, hogy megkönnyítsék így módon az ott tanulók és az ott dolgozóknak az életét?
Azt hiszem, hogy a mai világban a családi életet a munkával nagyon, vagy akár a tanulással nagyon-nagyon nehéz összehangolni, és egyetemünk hitvallása is, hogy ez a két dolog, ez harmonikusan tudjon megvalósulni. Ahogy említettem már, család és hallgatóbarát szemléletet követ az egyetem, és ez tovább erősítheti ezt a dolgot.
Thank you.
Ahogy említettük is, azért itt elég nagy kereslet lehet majd erre. Mi van akkor, hogyha elkezdik kinőni ezt a helyet?
Hát erre sajnos nem tudok pontos választ adni. Nyilván az egyetem vezetésétől függ az, hogy ennek lesz-e valamilyen folytatása. Igen, az látszik, hogy ez a 2x7 gyermeknek az ellátása olykor-olykor lehet, hogy akár kevésnek is bizonyul.
Mutassuk be kicsit a helyet, hogyha belép valaki oda, akkor mit láthat? És hol van egyáltalán ez a gyermekfelügyelet?
Az egyetemnek az érsekkerti épületében van, a Klapka utca 12 szám alatt. Ennek az egyetemnek a második, vagy ennek az épületnek a második emeletén található a gyermekfelügyelet. Belépve egy átadót vagy öltözőt találunk, ahol amely teret úgy alakítottunk ki, hogy hát mindhárom korosztály, a korosztályi felosztást bölcsödei, óvodai, illetve iskolai korosztályra tettük meg. Az öltözőszekrények, a fogasok, mind-mind úgy vannak kialakítva, hogy ennek a három korosztálynak a kényelmét biztosítsák. Van egy jól felszerelt melegítő konyhánk, ebben a melegítő konyhában tudjuk még most jelen pillanatban a szülők által behozott élelmet tárolni, melegíteni a gyermekek számára, illetve itt tudunk minden olyan tevékenységet elvégezni, ami a mosással és higiéniai folyamatokkal függ össze. Ezután két csoportszobát látunk, amiről már meséltem, az egyik egy nagyobb életkorúakra berendezett csoportszoba, a másik pedig egy klasszikusan óvodai bölcsödei csoportszoba, ami olyan bútorzattal van ellátva, ami méretileg és biztonságilag is az ő igényeiket szolgálja.
Akkor, ha jól értem, most még be kell vinni az ételt a gyerekeknek, igen. De ez változni fog-e?
Igen, szeretnénk, hogyha ez változna. Jelen pillanatban így van, a szülők által behozott élelmet tudjuk a gyermekek számára felkínálni. A jövőben szeretnénk, hogyha majd ez egy vásárolt szolgáltatásból kimondottan az életkornak megfelelő étkeztetést tudnánk biztosítani számukra.
A kisgyermeknevelők tekintetében mi a tapasztalat? Mennyire szeretik ezt a pályát választani a fiatalok?
Nagyon népszerű a szakunk. 15 éves lesz idén a képzés, ezzel kapcsolatban egy konferencia is éppen szerveződik. Mindig is, tehát a 15 év alatt mindig is nagy hallgatói létszámmal dolgoztunk. Jelen pillanatban most azt látjuk, hogy a levelező szakunk, vagy a levelezőn tagozaton van nagyobb létszámú hallgatók. Ennek sok oka lehet. A társadalmi változások azok, amik ezt hozzák. Régebben a nappalis évfolyam volt a nagyobb létszámú, most pedig amiatt, hogy dolgoznak már a fiatalok is, így leginkább a levelező tagozatot választják. Nagyon sok bölcsödei hely létesül az országban, ugye a kormány rengeteg bölcsödét hozott létre, így a munkaerőpiaci felvétele is ezeknek a hallgatóknak nagyon jó, és nagyon jól el tudnak helyezkedni ebben a szakmában, vagy hivatásban inkább.
Egy pár évig, mintha hiány lett volna a csecsemő és kisgyermeknevelőkből, de most mintha szépen feltöltődne. Ez mondjuk látszik akkor a számokon?
Látszik a számokon mindenképpen. Az is egy nagyon, nagyon üdvözítő dolog, hogy egy ilyen OK-i és felsőoktatási szakképzésből most már 15 éve egy BA-képzés, tehát egy egyetemi BA-képzés keretein belül tudjuk képezni a hallgatóinkat, ami mind a színvonalat emeli, mind pedig a társadalmi presztízsét növeli a szakmának.
Épp ezt akartam kiemelni, hogy esetleg a presztízs miatt jobban kedvelik el a fiatalok.
Így van, tehát annál fogva, hogy ez egy egyetemhez kötött képzés, mindenképpen nagyon fontos, és hát az a szakmai ismeret, amit így el tudnak sajátítani, az egyedülálló a pályán.
Milyen arányban van a gyakorlat és az elmélet? Mire helyezik a hangsúlyt itt az egyetemen?
Egy gyakorlatorientált képzésről van szó. A gyakorlatainkat a nappalis hallgatók az EGRI bölcsödékben és az EGRI bölcsödék felügye alatt végzik. A levelezős hallgatóink pedig pont a munkaerőpiaci, illetve az elhelyezkedés szempontjából azt szoktuk támogatni számukra, hogy a lakhelyükhöz közel tudják ezeket a gyakorlatokat elvégezni.
Kiknek van való egyébként ez a képzés? Kik válasszák?
Kik válasszák ezt a képzést? Amikor megszoktuk ki a hallgatóinkat kérdezni, hogy miért választják, akkor hát már tudjuk, hogy az első válasz az lesz, hogy mert szeretem a gyerekeket. Ezt szoktuk neki mondani, hogy talán ez nem elég, mert hogy nagyon sokan szeretjük még a gyermekeket, de nem biztos, hogy erre a pályát mindenki tudja ezt csinálni. Olyan elhivatott türelemmel bíró szakembereket várunk, akik egy ilyen elfogadó, támogató légkör tudnak biztosítani a gyermekek számára.
Változott egyébként a képzés ebben az elmúlt 15 évben? Valami fontos szegmensét tekintve?
A 15 éve, tehát a legnagyobb változás 15 éve volt azzal, hogy ezt BS szintre tudtuk emelni, és akkor sikerült akkreditálni ezt a képzést. Természetesen a képzési struktúra időről időre megújul, és a legújabb szakmai irányelveket és kutatásokat oktatjuk a hallgatóinknak.
A csecsemő és kisgyermeknevelők is általában nők, lányok. Ez változott-e egyébként az elmúlt időszakban?
Ez nem változott. A 15 év alatt 2 vagy 3 fiúval találkoztunk a képzés során.
Ők maradnak a pályán vajon?
Nem valószínű, hogy ezzel fogják, vagy ezt a pályát választják, vagy itt fognak nyugdíjba menni. Így van, ez egy a nők által felülreprezentált ez a szakma. De talán azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban is való a hölgyeknek ez a munka.
Milyen állás lehetőségeik vannak a fiataloknak, hogyha ők kikerül az egyetemről?
Klasszikusan a bölcsödékben, mondtam is, nagyon, nagyon nagy a felvevő piaca most az újonnan létesített bölcsödéknek, de mini bölcsödéknek, mini bölcsödékben tudnak elhelyezkedni, illetve egyéb más alternatív kisgyermekellátási helyet is meg tudnak célozni.
Mert hogy ugye egyébként egyre több bölcsöde létesül különböző falvakban is, nyilván meghatározott létszám alapján. Ez vajon motiválja őket? Vagy?
Abszolút motiválja őket. Igen, rengeteg a nagyváros mellett a kis falvakban is most már elérhetőek ezek a bölcsödei férőhelyek. A hallgatóink egy része ezekből a kis településekről jön, úgyhogy nagyon, nagyon jó azt látni, hogy visszatudnak menni a fiatalok, és tudják segíteni a környezetüket, a lakóhelyüket egy felkészült szakmai tudással ezeken a helyeken.
Hogyan látják mondjuk itt a jövőben, mennyire maradhat tartós ez a képzés?
Hát reményeink szerint majd most a 15 után a 20. jubileumunkat is meg tudjuk ünnepelni. Azt hiszem, hogy ez abszolút mindig egy olyan szakma lesz, ami keresett, és aminek nagy felvevő piaca lesz a jövőben is.
A bérrendezés okán gondolom ez is egy fontos szempont a fiataloknak, hogy ugye milyen munkahelyre, milyen összeggel tudnak elhelyezkedni. Ez mennyit változott az elmúlt években?
Az elmúlt években ez is változott. Ott nyilván egy közalkalmazotti bértábla szabja meg az ő fizetésüket, de úgy, ahogy a pedagógus életpálya modellbe bekerültek a kisgyermeknevelők is, ami egy nagyon, nagyon szép dolog, és az azt is biztosítja, hogy egyre inkább rendeződik az ő fizetésük is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Szebeni Ritával, a Brekkencs napközbeni gyermekfelügyelet szakmai vezetőjével beszélgettünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen létrejött új szolgáltatásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Köszöntjük Önöket! Mai adásunkban Tulipán Éva történész kutatóval, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársával, az 1956-os női alakokról és sorsokról beszélget Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Itt vagyunk a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kertjében, Tulipán Évával beszélgetünk egy őszi napsütéses napon, és visszaugrunk az időben 65 évvel ezelőttre, 1956-hoz. Milyen idő volt akkor, tudunk-e erről valamit, vannak-e erről adatok?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Akkor is voltak napsütéses napjai is a forradalomnak, illetve hűvösebb volt, látszik, hogy sapkába, kabátba vannak, de október végén, hál' Istennek, sokszor szép idő van, de a megemlékezéseknél is lehet tudni, hogy számíthatunk ilyesmire, hogy jó idő van, és nagyon klasszul meg lehet tartani ezeket a megemlékezéseket is ilyenkor.
Említi, hogy láthatjuk a fényképeken, hogy milyen ruhába voltak öltözve akkoriban az emberek, hiszen maradtak fenn feljegyzések és már képek is. De mit tudunk valójában 56-ról? Milyen kép él most az emberekben, illetve mik azok a dolgok, amiket úgymond le is kell bontani, hiszen mondjuk nem jól tudják?
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy filmfelvételek, fotók örökítik meg a forradalom napjait, és ebből számtalan kis részletre derül fény egyébként, ami az írott forrásokból nem. És még ugye azt is említhetnénk, hogy az oral history anyag, ami a rendelkezésünkre áll, tehát hál' Istennek még mindig élnek olyanok, akik megélték ezeket a napokat, és ez nagyon gazdag forrásanyag, ugyanakkor sokszor van mégis forrás szűke olyan területek kapcsán. Említhetném a doktori témámat, a köztársaságtéri ostrom eseményeit, amik egy kicsit is úgymond rázósabb témák, tehát a hatalom így úgy felhasználta később a propagandába, vagy pedig csak az ellenforradalomként való emlékezés során vesztek el azok a részletek, amik majd nagyon érdekesek lennének.
Hogyan jött az ön életében ennek a korszaknak a kutatása? Meséljen egy kicsit a hivatásáról is.
Ez nagyon érdekes volt, mert ugye én 94-ben érettségiztem, tehát mi az a korosztály vagyunk, akik már valamennyit hallottunk a középiskolában, de például a megemlékezések azok úgy teltek, hogy egy-egy filmet, leginkább Mészáros Márta napló filmjeit vetítették le, és mindenki nagyon félt bármit mondani, hiszen ez az időszak volt, amikor az ellenforradalomra már nem lehetett emlékezni, vagy nem úgy emlékeztek az emberek, és nem is volt kötelező, hál' Istennek, de ugyanakkor még nem voltak meg az új válaszok ezekre a kérdésekre, gyakorlatilag kutatatlan téma volt, és én is mélyebben, vagy úgy nagyon sok eseménnyel egyáltalán, nekem családilag nem volt érintettségem ebben, az egyetemi tanulmányaim alatt találkoztam, és ott fogott meg, illetve amikor mi végeztünk a Pázmányon a 2000-es évek elején, akkor nyílt meg a történeti hivatalként, ma ABTA-ként működő politikai levéltár, és ott nagyon gazdag forrásanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag teljesen friss terület volt, tehát így sodródtam gyakorlatilag bele ebbe a dologba, de nagyon izgalmas kérdéseket lehetett akkor már feltenni, és hát ma is küzdünk ezzel az anyaggal, hiszen ott rengeteg, hál' Istennek, és ugyanakkor meg azért tényleg nagyon-nagyon sok dolgot is ad nekünk ez. Illetve még egy szempont, hogy miután ez a politikai rendőrségnek a volt irattára az anyag alapja, és hát természetesen más levéltárakban is, például itt a hadtörténelmi levéltárban is vannak erre a korszakra vonatkozó nagyon jó anyagok, de az elindulásban ez a történeti hivatali anyag segített. Ugyanakkor nagyon izgalmas kérdéseket vet fel, hogy hogyan használjuk ezt a forrásanyagot, mit hiszünk el belőle, mi az, ahol meg tudjuk ragadni azt a koncepciót, ami, vagy a konstrukciós elemeket, amik a perek környékén kreálódnak.
Honnan tudja egy kutató, hogy igen, hogy mi az, amit elhihet, mi az, ami igaz, mi az, aminek utána kell még járni többször is?
Tulajdonképpen ebben rejlik mindenkinek az egyéni mestersége, vagy komoly történész viták is vannak ennek kapcsán. Ugyanakkor, amit én látok, amit én így a menet közben kidolgoztam a magam számára, az az, hogy ilyen félmondatokból vannak utalások, amiket, hogyha úgy egymás mellé rak az ember, ahogyan a doktori dolgozatomban és később a könyvemben is ezt le is írtam, mert az alapját jelenti ennek a munkának, hogy hogyan fogjuk meg nyilván ezeket a forrásokat, és számos kollega is nagyon, nagyon hasznos meglátásokat írt erről. Tehát, hogy ezeket a kis mozaik kockákat tudjuk egymás mellé rakni, egymással ütköztetni, és akkor így alakul ki. Illetve nekem még nagyon sokat jelentett az, hogy a Regnum Marianum környékén szocializálódtam, és ugye ott volt a rendőri kihallgatásokról egyfajta személyes élménye több embernek. Az az atya, akihez jártam, Somogyi Sándor atya, többször volt börtönben, és ők meséltek azért, mesélt a börtön éveiről, a börtönélményeiről, nyilván nem részletekbe, meg sokszor ilyen visszatérő kis részleteket, de mégis valahogy utólag fejtettem meg azt, hogy ez nagyon hasznos volt arra nézve, hogy így ne higgyek el mindent, illetve volt egy ilyen mondás a Regnum környékén is, hogy legjobb semmit sem mondani, és ezt a Soma atya is többször mondta, hogy legjobb volt semmit sem mondani, mert azt nem forgatták ki. Tehát, hogy volt egyfajta ilyen szemüveg is, mondom, szerintem ez félig tudattalanul munkált bennem, és hogy tényleg azt gondolom, hogy nem szabadott, és én nem is mentem bele olyan részletekbe, mondjuk a Jankó Piroskáról, tehát az ő pere kapcsán mondjuk belemenni olyan részletekbe, hogy most boncolt-e békát, vagy nem, hogy vannak olyan, amik mondjuk a perbe az a funkciója ennek a részletnek, hogy az ő kegyetlenségét támaszta alá esetleg, tehát hogy nem érdemes ezen a szinten, nem biztos, hogy érdemes elemezni, ugyanakkor meg tényleg sokszor van úgy, hogy szinte ilyen mondatról mondatra kell szétbontani, hogy azt a mögöttes szándékot fel lehessen fejteni, amivel ezek íródtak.
Általában a hallgatók is, illetve akár iskolás éveinkben találkozunk az október 23-ai eseményekkel, találkozunk azzal a fogalommal, hogy Korvin köziek, a műegyetemisták szerepével, de nagyon sok olyan illetővel, olyan sorssal nem találkozunk, amelyek igen-igen fontosak, és nagyon jó lenne, hogyha tudnánk velük is találkozni. Ilyenek például a női sorsok is, hiszen általában a december 4-i nőtüntetésről még talán esik szó, de nem találkozunk olyanokkal, akik sebesülteket ápoltak, vagy ételt osztottak, vagy ők maguk is fegyvert ragadtak. Mi a helyzet a nőkkel? Hogyan keveredtek ők ebbe a sodorba? Hogyan éltek akkor a nők, hogyha egy picit visszatekintünk az 50-es évekre?
Visszautalnék még a kérdés elejére, hogy ugye az állami ünnepeknek a nehézsége, hogy, és a szépsége is, hogy évről évre előkerülnek mondjuk október 23-a kapcsán az 1956-os események, de sokszor tényleg ilyen klisészerűen is jelentkeznek, sajnos azt kell mondani, és hogy anélkül unjuk meg bizonyos részleteit, hogyha fogalmazhatok így, hogy ugyanakkor igazán mélységében ismernénk dolgokat. Tehát a kutatás is nagyon sok újdonságot hozott már 89 óta, amit kevésbé ismert, és még az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt 10 évben is kerültek elő olyan részletek. Tehát, hogy azt mondom, hogy egyrészt nagyon jól ismerjük, meg túlzottan is ismerjük bizonyos részleteit, de ugyanakkor meg mondjuk október 23-ának is vannak olyan kis apró mozzanatai, például az, hogy az első lövés az nem a rádiónál dördült el, amit még mindig nem tud mindenki, aki kikerül mondjuk egy középiskolából. Hogy ilyen szempontból tényleg nagyon jó a kérdés.
És akkor hol dördült el?
Tehát az első lövés Debrecenben dördült el. Mondom, ez még mindig nem eléggé ismert, hiszen ott már volt délután egy tüntetés, ahol fegyvert használt a hatalom a tüntetők ellen. Október 23-án nem a rádiónál lőttek először Budapesten, hanem Debrecenben, tehát tényleg ez még mindig nem eléggé ismert, és a rádiónál sem eléggé ismert az, hogy ott is előfordult ez, ami a forradalom napjaiban számtalanszor, hogy a hatalom erői egymás ellen fegyvert használt. csináltak. Ez egyébként a Köztársaság téren is előfordult, a Deák téren, az Akadémia utcában október 25-én és október 23-án a rádiónál is, ahol a kiérkező, az épület felmentésére kiérkező katonaság ellen használt a belső karhatalmista őrség fegyvert, és halálos áldozata is volt a katonák közül is, és ez fordította meg aztán a hangulatukat is tulajdonképpen.
Mi a helyzet a női sorsokkal?
Nyilván ebben a szemüveggel is nagyon kevesen nyúltak eddig, de vannak azért feldolgozások, vagy ennek a feldolgozása elkezdődött, de itt még számtalan kutatható téma akadna. Amit az én kutatásaim mutatnak, ugye mi Horváth Miklós hadtörténésszel együtt feldolgoztuk az 56-os áldozatokat, tehát a halálos áldozatokat, és ez, amit mutat, az jól mutatja azt is, hogy milyen résztvevők voltak egyes területeken. És azt láttuk, hogy azért igaz lehet az, hogy tehát az 50-es években még mindig inkább a hagyományos szemlélet, családszemlélet volt uralkodó. Hiába kezdtek el már a világháború miatt is dolgozni a nők, azért még mindig voltak sokan háztartásbeliek, tehát hogy a nő szerepe az még mindig inkább a családba vagy a férfiak megsegítésére szorítkozott mondjuk 56 napjaiban, bár számtalan ellenpéldát is mondani elég csak a fegyvert ragadó nőkre, de erre is vannak ugye nagyon, nagyon híres női fotók a résztvevőkről, hiszen a nyugati fotóriporterek nagyon előszeretettel is fotó a nők őket 56-ban, akik fegyvert fogtak a hatalom ellen. Tehát van néhány nagyon ismert ellenpélda is, most Wittner Máriát is említhetnénk. Mondjuk a kivégzetek között is 6 nőt találunk, tehát ez is mutatja az arányukat, hogy persze nyilván akit kivégeztek az 56-ot követő perek, az 56-ot követő megtorlás során, ez nem mindenki fegyverre harcolt a forradalom ellen, de ez is mutatja az arányukat. Azt látjuk a kutatásból, tehát a halottak vizsgálatakor, hogy ott van több női áldozat, ahol inkább a fegyvertelen tömeg ellen használ a hatalom fegyvert, tehát mondjuk a Kossuth térnél, vagy Csepelen, amikor a lakóházakba lőnek be a szovjet tankok november 9-én, ott ugye gyerekek is, egész családok életét oltották ki ezek a lövések, tehát hogy ott vannak nők, de ugyanakkor, ahogy említette, az élelemosztásnál a vöröskeresztes nővérekként, orvosokként ismert ugye Tóth Ilona alakja, tehát ilyen segítő szándékkal többen kapcsolódtak be a forradalomba.
Hogyha túlnézünk egy kicsit az októberi eseményeken, hogyan állt a hatalom a nőkhöz? Hogyan kerültek ők a középpontba, vagy a képbe? Hiszen beszélhetünk itt akár a perekről, akár a disszidálásokról is. Hogyan jelentek meg a nők akkoriban?
Nagyon érdekes, ahogyan a kádárista az 56-ot követő propagandában megjelenik két arc, két ismert vagy kevésbé ismert név, Tóth Ilona és Jankó Piroska alakja, és valahogy a kutatások során azt tapasztaltam, hogy ez a két per az ellenük folytatott két eljárás, Jankó Piroska ellen egyedül ellene folytatták ezt a vizsgálatot, Tóth Ilona társaival szerepelt egy perben. Valahogy ez párhuzamosan futott a megtorlás gépezetén belül. Tehát Jankó Piroskát jóval később tartóztatták le, Tóth Ilonáikat ugye már 56 novemberében letartóztatják, de Jankó Piroskát csak az 57-es MUK-ra. És utána viszont gyorsított eljárást indítottak vele szemben, és ezért valahogy teljesen párhuzamos síkon futott a két történet, ami a meglepő ugyanakkor kutatói szemmel, meg laikus szemmel is azt hiszem, a két perben számos hasonló elem van, ezt írásaimban ezt én kimutattam, most itt nincs idő ezeket azt hiszem sorra venni, de hogy gyakorlatilag a két perben nagyon sok hasonló elem van, annak ellenére, hogy az egyik egy Péterfi Sándor utca és környéki eseményekkel foglalkozik, a másik pedig a Köztársaság téren, a mai II. János Pál pápa téren zajló eseményekkel kapcsolatban. És az ítélet hirdetések is egymást követő napon zajlanak 1957 nyarán. Tóth Ilonát ugye ismert, hogy halálra ítélték, és ki is végezték, és Jankó Piroskát pedig több éves börtönbüntetésre ítélték ebben a gyorsított eljárásban. Ez számomra a perek megkonstruáltságát is mutatja. Tényleg azt lehet érezni, és a későbbi politikai rendőrségi jelentésekből is ez derül ki, hogy a Jankó Piroska ellen folytatott eljárás, most lazán idézem a forrást, tipikus példája a Köztársaság térrel kapcsolatos perek előkészítettségének, vagy annak a hiányának, írja a későbbi feldolgozás is, hogy látszott, hogy, és egy kicsit ez a forrás ezt el is ismeri, hogy nagyon kellett sietni valószínűleg ezzel a perrel a gyorsított eljárásban, és úgy tűnik, mintha átvettek volna például a Tóth Ilona perből ismert, már akkor ott kidolgozott elemeket. Ez csak úgy sejteni lehet, de az viszont tény, hogy nagyon sok hasonló pont van két teljesen különböző esetnél vagy pernél. Illetve az újságok hasábjain is egymás mellett futotta. Tehát, hogy ez a két angyalarcú vagy fiatal nő, ugye Tóth Ilonára használták is ezt, hogy angyalarcú mediga, tehát a két fiatal nő képét a hatalom egy kicsit arra használta, hogy bemutassa, hogy a külső szimpátia ellenére itt mégis micsoda gaz indulatok és micsoda bűnözői hajlamok jelentek meg a háttérben. Tehát, hogy az ő szerepüket, az elkövetők, a női elkövetők alakját használták a forradalom tisztaságának a lejáratására, illetve ezáltal az ellen modern forradalom interpretáció megerősítésére. Tehát gyakorlatilag ezekkel az esetekkel is, nem egyedül, de ezekkel is igyekeztek átírni azokat az emlékeket, amik mondjuk az emberek fejében 56-hoz kötődtek.
Milyen érzés nőként, női sorsokról hallani, olvasni ezeket a pereket, átnézni, tanulmányozni, mennyire viseli meg a női kutatót?
Nekem a doktori témám a köztársaságtéri ostrom, és ott az egyik legvéresebb eseménye volt a forradalom napjainak, illetve az a kép, amit aztán a káderista propagandában erről kialakítottak, az viszont egyértelműen a leghorrorisztikusabb, hogy nyilván a kutatás során, vagy a munkám során meg kellett tanulnom ettől egy kicsit a távolságot tartani, de valóban döbbenetes sorsok vannak a barikád mindkét oldalán, tehát mondjuk a köztársaság térhez kötődik Lakatos Péterné sorsa is, aki egyszerre áldozata a rendszernek, meg az eseményeknek is egyszerre elkövetője, hiszen Lakatos Péter a köztársaság téren az ostrom során veszítette életét, és az ő özvegyét, a fiatal özvegyét alkalmazták aztán a megtorlás pereiben népi ülnökként, majd később elvégezte a jogi egyetemet, és akkor bíróként is dolgozott. De nyilván az érintettsége okán az elfogulatlanságról egyrészt nem beszélhetünk, másrészt valahol felhasználták az ő alakját és személyét arra, hogy a megtorlás során ezeket az ítéleteket meghozzák. Például a Nagy Imre perben is népi ülnök volt, illetve számtalan halálos áldozatot követelő, vagy halálos ítélettel záruló perben. Ő például egy ilyen összetett történetnek a szereplője, ahol egyszerre áldozat és elkövető. Tehát, hogy ebből Lakatos Péterné esetéből is látszik, hogy mennyire ellentmondásosak sokszor ezek a történetek, és a katonai perekből is, illetve a katonák ellen folytatott perekből, illetve a katonák 56-os tevékenységéből is látszik, hogy néha mennyire nehéz volt ezeket a döntéseket meghozni. Ez nőként sem volt egyszerű, azt hiszem. És utána az, hogy ki hogyan kerül a hatóságok látókörébe, ez is egy érdekes kérdés, ahogyan például Jankó Piroska belesodródik ebbe a perbe, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy nem azért vették-e őrizetbe a MUK kapcsán, mert lázított a fennálló, tehát akkor már kiépülő lévő kádári berendezkedés ellen, tehát simán lehet, hogy ez volt az elsődleges indok, és aztán a köztársaság tér az csak egy másodlagos dolog volt, de nem csak áldozatként, hanem elkövetőként is találkozunk, nem csak Lakatos Péterné, hanem más személyekkel. Itt van például Szilicai Józsefné esete, aki az egyik legismertebb feljelentgető, a legismertebb vádló tanú volt a perekben. Olyannyira 34 éves volt ekkor Szilicai Józsefné, és kalauszként dolgozott, de olyannyira így volt ez, hogy egy ügyész is szóvá tette, Mácsik György azt írja az egyik jelentésében, hogy Szilicainé egy notórius hazudozó, akinek a szavára nem kellene vádakat építeni, hiszen a gyilkossági ügyben, tehát hogy itt azért emberéletek forogtak kockán, ezek kapcsán, a vallomások kapcsán a tanú idézőjeles szava hihetősége ismert a nyomozószervek és a bíróságok előtt. És hát azt is meg tudjuk ezekből a levéltári iratokból, hogy Szilicai Józsefné valószínűleg a saját bőre mentése érdekében tette ezeket a terhelő vallomásokat, hiszen értesülünk ezekből a forrásokból, hogy aztán ejtették az ellene felhozott vádakat, illetve azt mondták, hogy már nem szükséges a nyilvántartásba vétele a rendőrségen, tehát valószínű, hogy valami olyasmivel vádolták őt is a forradalomban való részvételével, hogy aztán úgy gondolta, hogy így tud kikeveredni ezek ebből a vádakból, ami egyébként megint nem feltétlenül gender alapú ez a fajta felhasználás, hiszen ez elég általános volt a megtorlás pereiben, hogy maguk is vád alá helyezett emberekkel szembesítettek megvádolt forradalmárokat, vagy megvádolt résztvevőket, és így próbálták ezekre a taktikákra is építeni a vádakat, illetve a pereket a megtorlás során.
mi emberek nem ítélkezhetünk senki felett, de valóban jól bemutatta azt a műsorunkban, hogy nem mindig volt könnyű és egyszerű döntéseket hozni. Nem csak fekete és fehér ezeknek a napoknak, ezeknek az éveknek a történése női szemszögből vagy egy-egy női sorsnál, hiszen ahogy említi is, nem mindig mondhatjuk azt, hogy helyesen hoztak döntést a nők. Még esetleg egy-egy szóban azért beszélgessünk azokról is, akik ilyen más döntést hoztak, tehát nem a forradalmárok mellett álltak ki, hanem a saját életüket próbálták menteni, vagy a családjaikat. Itt akár gondolhatunk azokra is későbbiekben, akiket a szovjet katonák kihasználtak, vagy valamilyen módon menekülniük kellett.
Igen, hát hogyha erőszakra gondol, akkor erre nem találtunk bizonyítékokat. Ugyanakkor a mendemondás szerint a politikai rendőrség vallatásai során is lehet, hogy történt nők elleni erőszak. Tehát vannak erre utaló jelek, de mint mondtam, a források sokszor nagyon bőségesek, és ilyen tekintetben pedig nyilván, tehát mondjuk a második világháborús erőszakok kapcsán is így van. Tehát eleve az elhallgatások itt jobban működnek, és hát nyilván a politikai rendőrség pedig csak akkor említ. De látjuk, hogy azért van ilyen, tehát hogy megemlíti mondjuk egy ügyész azt, hogy a vádtanúja tulajdonképpen egy hazudozó, tehát hogy lehet ilyenekre nyomokat találni. Arra utaló jelünk jobban van, hogy például tudatmódosítószereket alkalmaztak, és ugye ez felmerül a Tóth Ilona per kapcsán is, de más pereknél is konkrét szerek nevei is, mint a szkopolamin például előfordul. Tehát ezek, nyilván ezek nagyon szorványos adatok, és nincs is igazán olyan forrás, amivel jól lehetne ütköztetni, de hát nem elképzelhetetlen, hogy voltak ilyenek, hiszen a Mindszenty perben is felmerül ennek az alkalmazását.
Mai adásunkban Tulipán Éva történész kutatóval, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársával utána jártunk az 1956-os női sorsoknak és alakoknak. A riporter Domán Vivian nevében is további kellemes rádózást kívánunk. Műsorunk a 2021. október 24-i adás ismétlése volt. Műsorunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.